Nagy szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket, mindazokat, akik a meghirdetett előadássorozatomra és a mai alkalomra el tudtak jönni. Húsvétra készülve egy kicsit a lelkünket hangoljuk Isten szeretetére, és ebből az alkalomból két előadást hirdettem, és a mostani második előadáshoz érkeztünk el. Megmondom őszintén, hogy sokkal több a mondani való, mint amennyi egy előadás keretébe belefér, és hát tulajdonképpen küszködök magammal, hogy akkor most mennyit mondjak el, hogy nehogy a résztvevőket is kifárasszam, meg magamat is, de mégse szeretnék kihagyni olyan részeket, amelyek talán nagyobb érdeklődésre tartanának igényt vagy figyelmet. Úgyhogy belevágok, és meglátjuk, hogy hogyan alakul, közben az órát is fogom figyelni. Akkor a témát így határoztam meg. Jézus halálra ítélték, pedig büntelen volt. Mivel mentették fel a saját lelkismeretüket azok, akik őt halálra ítélték? Miért és hogyan adta áldozatul önmagát az Isten fia? Hát, hogy miért és hogyan adta áldozatul magát az Isten fia, erről a tegnap részletesebben szóltam, úgyhogy ma nem fogok erről szólni. Következő kérdés, hogyan nyerhetünk lelki erőt a mindennapi küzdelmeinkhez ebből a kimondhatatlan értékű isteni szeretetből? Tehát ezekről szeretnék a mai alkalommal szólni. Tehát amint a meghívóból is kiderül, legalább 3-4 témáról van szó, és mindegyikről külön egy-egy előadást kellene tartani, vagy egy-egy témafelvezetést ahhoz, hogy az részletes legyen és érthető legyen mindenki számára. A tegnapi előadásból kiderült, hogy az Úr Jézus önként szánta oda magát áldozatul, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Tehát Jézus nem elfogták a Getsemáni kertbe, Jézust nem megölték, hanem Jézus odaadta önmagát, kiszolgáltatta önmagát, azt mondotta, hatalmam van odaadni az életemet, és hatalmam van visszavenni, mert ezt a feladatot kaptam az én atyámtól. Tehát Krisztus, mint Isten fia, engedte, hogy őt megalázzák, ami bűneink miatt, mert ez jelenti a helyettesítés, hogy helyettünk odaállt és vállalta azt, amit a bűnösöknek kellett volna vállalni. A bűnökért járó végső büntetést. Azért, hogy Isten kegyelemből nekünk, akik hiszünk, tényleg Jézusban hiszünk és engedünk neki, örök életet adhasson. Hát ezt jelenti, erről van itt szó. Na most az első témám tehát az, hogy Jézust halálra ítélték, pedig büntelen volt. Hát egy kicsit Jézus perével is kell foglalkoznunk, még ha nem is teljes széles körülben, de érintenünk kell. Az evangéliumok alapján nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy minden idők legnagyobb és legjelentősebb koncepciós peréről van szó. Mit jelent a koncepciós per? Amikor valakit koholt vádak alapján elítélnek. Tehát a jogosság látszatát a bírók, vagy az őket megbízó emberek elítélik az áldozatot, a döntést már korábban meghozták róla, hogy el fogják ítélni, de a jog eszközeit felhasználják arra, hogy a szándékaikat véghez vigyék. És a törvényesség látszatát közben fenntartják. Ez a koncepciós per. Tehát egy igazságtalan eljárás. A törvény mögé bújnak, a törvényre hivatkoznak, de közben a szívükben ott van a döntés és a szándék, és az elrejtik az emberek előtt. Tehát voltak és vannak a történelem folyamán ilyen koncepciós perek, sajnos voltak, és vannak a mai napig mindenhol a világban. Ilyen volt a középkor folyamán Husz Jánosnak a megégetése, a koncepciós pere és a megégetése később a konstanci zsinaton. Erről most nem szeretnék szólni. De ha valaki szeretne tájékozódni, akkor lehetőséget adok erre is. A názáreti Jézusnak az elfogatását követően összesen 6 kihallgatása volt. Hát ez úgy derül ki, hogyha az evangéliumokat egybevetjük egymással, mert összefoglaló jellegű leírások vannak az evangéliumokban, de ha megnézzük mindegyiket, Mátét, Márk, Lukácsot és Jánost is együtt nézzük, akkor kiderül, hogy Jézusnak 6 kihallgatása volt. Méghozzá először a Getsemáni kertből Annáshoz vitték, aki apósa volt Kajafásnak. Ő volt a rangidős, hogy először ő hallgassa ki. Utána átvitték a főpap házába, Kajafáshoz, Kajafás elé, ahol a főtanács több tagja is összejött. Lukács evangéliumából derül ki, hogy kora reggel még egyszer összejöttek, másnap kora reggel, de ezt csak ott írja le az evangélium, és akkor Krisztus fölött a főtanács és a főpap kimondta az halálos ítéletet. Tehát még egyszer kihallgatták. Ez volt a harmadik kihallgatása. A negyedik, amikor reggel korán, pénteken reggel korán, a főpapok átkísérték az Úr Jézus Pilátushoz, a római helytartóhoz, ugyanis a zsidóktól, mivel római uralom alatt voltak, el volt véve a pallós jog. Tehát ők halálos ítéletet nem mondhattak ki senki fölött. És ezért nekik szükségük volt Pilátusra, a római helytartóra, hogy ő mondjon ítéletet, és ő ítélje halálra Jézust. Pilátus megtudta, hogy Jézus Galileából való, és látta, hogy ez kellemetlen ez az ügy, és látta, hogy a főpapok irigységből szolgáltatták Jézust ki neki, ezért hamar átküldte a Galilea akkori királyához, vagy kormányzójához, Herodes Antipászhoz, aki éppen Jeruzsálemben tartózkodott az ünnep miatt. Megpróbálta Herodes is kihallgatni erről, tegnap szóltam, hogy hogyan üzött Jézusból csúfot a katonáival együtt, végül fehér ruhába öltöztette és visszaküldte Pilátushoz. Na most Pilátus ismét kihallgatta Jézust, ez volt a hatodik kihallgatása, és ekkor ítélte halálra őt, mielőtt háromszor, tehát először háromszor jelentette ki azt, hogy Jézus bűntelen. János evangéliumát nézzük meg, a 18. fejezetet, ott van, hogy háromszor is kijelenti, hogy nem találom semmiben sem bűnösnek. Mégis halálra ítélte. Tehát néhány mozzanatot szeretnék kiemelni ebből a hatrészes kihallgatásból, Jézusnak a peréből, amelyek örök tanulságokat fogalmaznak meg a számunkra. Az első megjegyzésem, hogy az Úr Jézus nem azért hallgatták ki a vallási vezetők, hogy megtudják, hogy mi az igazság vele és a tanításával kapcsolatban. Hanem azért gyűltek össze, hogy őt halálra ítéljék. Tehát korábban már eldöntötték, hogy meg kell őt ölni, sőt, Lázárt is, akit feltámasztott a halálból, és tulajdonképpen ezért jöttek össze. Az evangéliumok írják, hogy a főpapok és írástudók gyűlölték Jézust, és keresték az alkalmat, hogy őt megfogják beszédében, és ezek alapján elítélhessék. Ez már korábban is így volt. Csak hogy Jézusnak az Isten olyan isteni bölcsességet adott, hogy a főpapok és az írástudók a kérdéseikkel, amelyekkel Jézusnak csapdát állítottak, tulajdonképpen szégyent vallott. Minden egyes alkalommal kudarcot vallottak. Tehát Jézust azért akarták kihallgatni, hogy hát ha valami olyasmit mond, ami miatt halálra ítélhetik. Miért gyűlölték Jézust, felmerülhet bennünk a kérdés, amikor Jézus erre nem adott okot? A tegnap beszéltünk arról, hogy mit ír az egyik Zsoltár, hogy ok nélkül gyűlöltek engem, 69. Zsoltár. Jézus nem adott okot. Mi adunk okot sajnos, kisebb-nagyobb hibáinkkal, tévedéseinkkel, bűneinkkel, hogy az emberek megharagudjanak rá. De Jézus nem adott okot. Hát Jézus önzetlenül szeretett mindenkit. Gyógyította a betegeket. A bűnösöknek megbocsájtott. A démontól megszállottakat megszabadította. Tehát ő csak jót tett. Tehát ő senkinek nem adott okot, hogy ő gyűlöljék. Hát irigységből gyűlölték. Féltékenységből. Tehát itt erről van szó. És arról is, hogy Jézusnak az élete a világ világossága volt. Mert most próbáljuk ezt megérteni. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mit jelent ez? Utána a tanítványaira mutatott, és azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Mit jelent ez, hogy a világ világossága valaki? Könnyen meg fogja mindenki érteni. Tehát amikor Jézus önzetlenül szeretett, akkor szembesítette az embert azzal, hogy ő önző. Amikor Jézus jót tett, vagy gyógyított, akkor az emberek szembesültek azon, hogy így kéne élni. Hát ez volt a világosság. Mert ha valaki elmegy és egy beteget meglátogat, és valaki ezt megtudja, hát igen, és el kellett volna menjek. De nem mente. Ugye, hogy világít a jó cselekedet? Tehát ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus. Tehát Jézusnak az élete szent volt, bűntelen volt. És az megfedte. Közvetlenül megfedte Jézusnak a jelenléte a főpapokat és az írástudókat, akik pedig bűnnel tele voltak. és önmaguk előtt lelepleztek. És ez nem arra vezette őket, hogy akkor belátásra jussanak, bűnbánatra jussanak, és oda menjenek az Istenhez, és azt mondják, hogy az Istenem könyörülj rajtam, és Jézushoz, és befogadják őt, hanem inkább szembeszálltak Jézussal. És végül szembeszálltak a Szentlélekkel is. És így számukra, tehát ők végső elveszésre tették a lábukat erre az útra. Tehát ők mindenképpen fenn akarták tartani a látszatot, hogy megőrizzék vallási tekintélyüket, és ne veszítsék el befolyásukat a nép előtt. Mondok egy példát, de csak úgy zárójelbe, hogy Jézus például példázatokban küzdött értük. Tehát Jézus csak az utolsó napon, a tanításának az utolsó napján fette meg az írástudókot és a farizeusokat, hogy jaj nektek, írástudók és farizeusok. Egészen addig a 3,5 év folyamán egyszer sem, hanem példázatokkal küzdött értük. Például a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázatban. Elmondta, hogy a szőlőmunkások azok kik, hogy a gazda az a mennyei atyát jelképezi, a fiú, az örökös, az pedig hát maga Jézus. És mit tettek a gonosz szőlőmunkások? Hát megverték a szolgákat, akit az Isten küldött, és végül megölték az egyszülött szeretett fiút is. A szemükben mondta, hogy ezt fogjátok velem tenni. De nem a nép előtt alázta meg őket, hanem hogy ők rájöjjenek, felismerjék, hogy mi is lakozik a szívükben, és legyen lehetőségük megtérni. Hát itt ez a lényeg, hogy Jézus küzdött értük a példázatokkal is. És amikor megkérdezte Jézus, mert ott álltak a farizeusok, az írástudók, mindig ott álltak, hogy belekössenek, hogy valamit kilopjanak a szájából, valami szót, ami miatt elítélheti. Mikor Jézus azt mondja, na és akkor mit fog cselekedni a szőlő tulajdonosa, amikor eljön ezekkel a munkásokkal? És ők maguk megadták a helyes választ. Hát azt mondta, hogy elveszíti őket, és majd másnak adja a szőlőültetvényt. És amikor ezt kimondták, akkor megdöbbentek, mert felismerték, hogy róluk van szó. És azonnal hozzátették, távol legyen ez. Ezért mondták, hogy távol legyen ez, hogy Isten őriz, nagy megtörtént. Hát itt erről van szó. Akkor tovább lépek egy kicsit. Én nézzük Jézus az idős Annás előtt. Hát azért felolvasok részeket a Szentírásból. Most például a Szent István Társulat által kiadott katolikus Szentírásból olvasok föl. A 18. fejezetből néhány ide vonatkozó verset, először a 13-at. Először Annáshoz vitték, Kaifás apósához. Abban az esztendőben Kaifás volt a főpap. Ő adta azt a tanácsot a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népét. Na ezzel mindjárt fogok foglalkozni. 19. verstől. A főpap a tanítványai és a tanítása felül faggatta Jézust. Jézus ezt felelte neki. Nyíltan beszéltem mindenki füle hallatára. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam. Ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Mit kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Ők tudják, mit tanítottam. E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust, ezt mondva. Így felelsz-e a főpapnak? Jézus csak ennyit mondott. Ha rosszul szóltam, bizonyíts be a rosszat, ha meg jól, akkor miért ütsz engem? Ekkor Annás megkötözve elküldte Kaifás főpaphoz. Tehát Jézus Annásnak a kérdéseire tisztelettel válaszolt. Mindig nyíltan tanítottam a templomban. Semmi titokban nem mondtam. Kérdezd azokat, akik hallották. Ők tudják, hogy mit mondtam. És erre a poroszló, az ott levő szolga, vagy katona, aki hát ott őrséget állt, vagy kiszolgálta a főpapot, az arcul ütötte Jézust. És figyelemre méltó, hogy Jézus mit válaszol neki. Jézus nem saját magát védi. Amikor válaszol, Jézus nem saját magát védi, hanem a poroszlónak a lelkismeretéért küzd, hogy ne sötétüljön el. Ha rosszul szólta, bizonyíts be a rosszat. Ha pedig jól, akkor miért ütsz engem? Tehát azért, mert most te egy beosztott katona vagy szolga vagy itt, és ezért kapod a fizetést vagy a kenyeret, azért senki meg nem cáfolta az Úr Jézusnak a beszédét ott, akkor te ne szolgáld ki ilyen módon ezt a hatalmat. Még akkor is, ha beosztottja vagy. Itt ez jelentette tulajdonképpen. Kicsit gondolkodj el, Gondolkodj el ezen. Ha rosszul szóltam, bizonyíts be a rosszat, ha pedig jól, miért tűnsz engem? Tehát Jézus tulajdonképpen a poroszlónak a lelkismeretét küzdött, hogy megmentse őt is. Na most akkor nézzük, hogy Kajafás a főpap és a főtanács előtt. Akkor akár vegyünk egy szentjeromos katolikus bibliafordítást, most akkor a Márk evangéliumát vesszük, de lehetne Mátéból is venni. Márk evangélium a 14. fejezetéből, lássuk, hogy itt hogy van megírva ez az eset, amikor Kajafás és a főtanács elé került az Úr Jézus. Így olvasom. Jézus a főpaphoz vitték. Összegyűlt nála minden főpap, írástudó és vén. 55. verstől. A főpapok pedig és az egész főtanács tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adják, de nem találtak. Tehát látjuk, hogy mi volt a cél. Érthető. Sokan tettek ugyanis hamis tanúvallomást ellene, de a vallomásaik nem egyeztek egymással. Végül néhányan felálltak, és hamis tanúvallomást tettek ellene ezekkel a szavakkal. Ezzel foglalkoztunk a tegnap. Hallottuk, hogy ez azt mondta, lebontom ezt a kéz alkotta templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem kéz alkotott. De a vallomásik így sem volt megegyező. Ekkor a főpap középre állt, és megkérdezte Jézust. Semmit sem felelsz mindarra, amit ezek tanúsítanak ellened? Ő csak hallgatott, és semmit sem felelt. A főpap újra megkérdezte őt. Te vagy-e Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus azt felelte neki. Én vagyok. És látni fogjátok az emberfiát a hatalmasnak jobbján ülni, és eljönni az ég felhőibe. Ekkor a főpap megszakadta a ruháit, és így szólt. Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok a káromlást? Mit gondoltok? Erre azok mindnyájan halálra méltónak ítélték őt. Ezután egyesek elkezdték őt leköpni, betakarták az arcát, ököllel verték, és azt mondták neki, prófétálj, és a szolgák is arcul verték őt. Tehát ugye mekkora nagy a felelőssége azoknak, akik felelős beosztásban vannak és ítéletet gyakorolnak, vagy hatalmat töltenek be a nép szolgálatában, mert ha ők elítélnek valakit, akkor felszabadulnak az indulatok. Addig nem nyúltak hozzá, csak a poroszló egyszer megütötte. Tehát nagy a felelőssége mindig a nép vezetőinek ebben a tekintetben. Na most mi az, amit itt szeretnék kiemelni a számotokra? Tehát Márk evangéliuma szerint Jézus először is nem válaszolt a vádakra, mert egyrészt nem voltak igazak az ellene felhozott vádak. Tegnap kitisztáztuk, hogy nem azt mondta, hogy lerontom a templomot, s harmadnapra felépítenem, hanem bontsátok ti le a templomot, s én harmadnapra felépítem. Az nem ugyanaz. És az ő saját testének a templomára gondolt. Tehát nem voltak igazak az ellene felhozott vádak. Másrészt, már előre eldöntötték, hogy halálra ítélik őt. Nincsen értelme védekezni. Harmadrészt, és ez a nyomósabb érv, azért nem válaszolt nekik semmit, mert helyettünk állt ott. Mi méltók lennénk a bűneink miatt arra, hogy a bűnökért a vád alá helyeztessünk, és a bűneinkért járó büntetést elszenvedjük, mert a bűn zsoldja a halál. De Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban. Mi méltók lennénk, és Krisztus helyettünk állt ott. Ez jelenti a helyettes áldozat. Krisztus volt a helyettesünk, ő állt ott helyettünk, ő került vád alá, és őt ítélték halálra, és ő szenvedte el a bűneinkért járó végső büntetést helyettünk. Tehát ezért nem válaszolt. Hát a főpap, hogy mennyire elcsodálkozott Pilátus is. Oda vitték ki aznap reggel Pilátus elé, tehát másnap reggel. És amikor vádolták a főpapok és az írástudók, semmit nem válaszolt Jézus. És azt írja az evangélium, hogy Pilátus ezen igen elcsodálkozott. Másodszor viszont akkor egyértelműen és világosan szólnia kellett Jézusnak, mikor megkérdezte a főpap tőle, hogy mondd meg, hogy te vagy-e az élő Istennek a fia. Na most, amikor az ő személyi, tehát hogy mondjam, amikor az ő isteni küldetéséről és az ő kilétéről kérdezte a főpap, akkor neki erre válaszolni kellett. Ekkor nem hallgatott, mert az istenségéről és a mennyei atyához fűződő egyedülálló viszonyáról volt szó. hogy ott fog ülni a hatalomnak a jobbján, tehát az atyának a jobbján. Egyenlő méltóságban és istenségben. Az atyával. Miért? Mert az atya megadta ezt neki. Majd meglátjátok a hatalmasnak jobbján az embernek fiát, amikor eljön az ég felhőibe. Ez a kérdés a főpap részéről természetesen csapda volt. Jézus is tudta, mégsem hallgathatott. Azért volt csapda, mert a zsidók egy Isten hitével nem fért össze, hogy valaki az Isten egyszülött fia legyen, hatalomban és méltóságban valaki az atya mellé kerüljön. Pedig az írástudók, ha jobban kutatták volna az ószövetségi írásokat, akkor megérthették volna, hogy a messiás ez alól kivétel. Ugyanis a messiás az isteni lény is lesz. És most nem fogok mindenféle ilyen bizonyítéket hozni a Szentírásból, többet is hozhatnék, csak egyet emelek ki. A 110. Zsoltár első versét. Ezt most felolvasom a katolikus fordítás szerint. Hát ebből el lehetett volna ezen gondolkodni egy kicsit, mert Jézus maga tette fel nekik ezt a kérdést, és erre nem tudtak válaszolni, amikor idézte a 110. Zsoltár. Mindjárt megmagyarázom. Miről van szó? Hát a 110. Zsoltár első verse, amit mintegy 1000 évvel Krisztus földre jövetele előtt Dávid leírt a Szentlélek sugalmazására. Azt mondta az Úr az én Uram. Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad alá teszem zsámoljul. Még egyszer elolvasom. Azt mondta az Úr az én Uramnak, mondja Dávid. Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad alá teszem zsámoljul. Hát bocsánat, ember nem ülhet az Isten jobbjára. Csak ember. Csak isteni lény. Aki Isten fia és ember fia egy személyben. Hát ezért azért el kellett volna egy kicsit gondolkodni. Tehát nem csak a hagyományokat követni. Tehát akkor nézzük meg, hogy például erre hogy hivatkozik Jézus, ezt a Szent Jaromos Biblia Társulat fordítása szerint, a katolikus fordítás szerint fogom olvasni, Máté 22. fejezetében. Tehát ők pontosan tudták, hogy kit ítélnek el, de mégis elítélték. Na ez a bűnnek a rettenete. Amikor már nem lehet visszafordulni. Amikor valaki elindul ezen az úton. Van egy pont, amikor nem lehet visszafordulni. Ezért ne játszadozzunk a bűnnel. Máté 22:41-től. Így olvasom. Mivel a farizeusok együtt voltak, Jézus megkérdezte őket. Mit gondoltok a Krisztusról? Tehát a messiásról. Mert Krisztus az görög szó. Héberül messiás. Görögül Krisztus. De mit gondoltok a messiásról? Kinek a fia ő? Azt felelték neki, Dávidé. Erre megkérdezte tőlük, akkor Dávid miért hívja őt a lélek által Úrnak, amikor így szól? Így szól az Úr az én Uramhoz. Jobbon felül foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának hívja őt, hogyan lehet az ő fia? Hogyha a messiás... Dávidnak a fia, akkor hogyan lehet egyszerre fia is, meg ura is? Senki sem tudott válaszolni neki, egy szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt többé kérdezni. Mondta az egyik úr a másik úrnak, akit Dávid a Szentlélek által urának hívott. Az Adonáj, vagy a Jahve, mondta az Elohimnak, és az Elohim isteni lényt is jelenthet a héberben. Mondta az egyik úr a másik úrnak, ülj az én jobbomra, az én jobb kezem felül, amíg ellenségeidet vetem zsámoljul lábaid alá. Az egyik úr az atya, a másik úr az Isten fia. Mondta az atya a fiúnak, hogy ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet a lábaid alá vetem. Tehát a 110. Zsoltárban Isten előre kijelentette a zsidó népnek, és ezt a vallási vezetőknek is tudniuk kellett volna, hogy az Isten az Úr Dávid urának a lábai alá fogja vetni az ellenségeit. Ki Dávidnak az ura? A messiás. Azaz a messiás lábai alá. Az ember nem ülhet, amit mondta az Isten jobbjára. Senki sem egyenlő vele hatalomban és isteni méltóságban. Csak is, akit az atya önmagához emelt. És ez nem más, mint az Isten fia, akit Dávid lélekben urának mondott. Tehát Jézus megkérdezte tőlük, hogyha Messiás a Dávid fia, Dávid király leszármazottja, akkor hogy lehet egyszerre az ura is? Akkor erre válaszolok, mert ők nem tudtak erre válaszolni, a Biblia alapján lehet erre válaszolni. Egy kicsit el kellett volna gondolkodniuk ezen a Zsoltáron, hogy ez kire vonatkozik. Mert lesz valaki, aki a mennyei atya jobbjára fog ülni, és akinek az ellenségeit Isten végül az ő lábai alá veti. Milyen módon fia és ura is Dávidnak a Messiás? Testi leszármazás szerint a megváltónak Dávid családjából kellett születni. Ebben az értelemben fia, mert Dávid leszármazottja. De milyen értelemben ura? Hát abban az értelemben, hogy Krisztus, mint Isten fia, öröktől fogva van az atyánál, és csak időben születik meg Betlehembe. De az atyánál van, és ezért ő teremtő. Az atyával együtt. Erről a Szentírás beszél. Tehát Krisztus Dávidnak a teremtője is. És minden embernek. Hát ilyen értelemben ura. Tehát ez egy lényeges dolog, és ezért nem tudtak erre mit válaszolni. És milyen érdekes, hogy Jézus nem azt mondta, hogy itt rólam van szó, hát ti nem látjátok. Hanem csak kérdéseket tett fel. Próbálta őket gondolkodtatni. Segített nekik. Jézus soha nem helyezte magát előtérbe, hanem inkább megalázta magát. És az atya felmagasztalta őt. És azzal fog véget érni ez az üftörténet, hogy minden ellenségét a lábai alá fogja vetni, akik nem fogadják őt el. És Jézus Krisztus felmagasztaltatik az Atya Isten dicsőségére. Erről szól a Filippi levél. És mire tanította Jézus a tanítványait? Ne magasztalják fel magukat. Mert aki felmagasztalja magát, azt megalázzák. És aki megalázza magát, azt felmagasztalja. Nem kell mi semmit tegyünk azért, hogy saját magunkat előtérbe toljuk. Az Isten tudja, hogy kik az övéi. És ő lassan, de biztosan győzelemre viszi az igazságot. Egy kicsit tovább kell menjünk. Tehát amikor Jézus Isten fiának vallotta magát Kaifás kérdésére, akkor nem káromkodott. Ő nem tette magát egyenlővé az Istennek. Ő nem magasztalta fel magát. Ő csak azt mondta ki, ami az igazság. Amit róla a proféták megírtak. És ezt szent életével bizonyította, fedhetetlen erkölcsi életével bizonyította, bölcs tanításával bizonyította, a mennyei atya jelekkel és csodákkal alátámasztotta, sőt még halott feltámasztással is, hogy ő tényleg az Isten fia. Jézus azt mondta, hogy mostantól fogva látni fogják az ember fiát, a hatalmasnak jobbján eljönni az ég felhőjében. Még egy gondolat erre vonatkozóan. Micsoda gyötrelem lesz akkor a főtanács tagjainak és a főpapnak, amikor az ég felhőjén Krisztus megérkezik az angyalokkal együtt, és ők romlandó testben, nem Krisztushoz hasonló testben, romlandó testben föltámadnak, és meglátják azt, akit ők elítéltek. De micsoda öröm lesz azoknak, akik várják Jézus második eljövetelét, hogy itt van az Istenünk, akit mi vártunk, és aki megszabadít minket. Mert akkor az igazak föltámadnak, és az élő hívők igazak elváltoznak Krisztus testéhez hasonlóan, és elragadtatnak Jézussal a mennyei dicsőségbe. Erről hír a Tesszalonikai első levél. Kedves jelenlévő. Hát erről van szó. Micsoda öröm lesz ez a hívőkre. Nézzük egy másik területet Jézus Pilátus előtt. Ebből a perből, hogy Jézus oda került Pilátus elé, a helytartó elé, csak egy mozzanatot emelek ki, de érdemes lenne az egész 18. fejezetet végigvenni egy bibliakör formájában. Úgyhogy kinyissuk a Bibliát, mindenki olvassa, nézzük, és akkor elemezzük. Mi az, amit itt szeretnék kiemelni? Azt mondta Jézus, én azért jöttem ebbe a világba, és azért születtem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szavamra. A tanítványainak azt mondta az utolsó vacsorán 3,5 év tanítás után, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga megmondta, hogy én vagyok az igazság. És hogy a mennyei atya szava igazság. Atyám, a te ígéd igazság. De mit mondjon egy római helytartónak? Egy pogány embernek, aki nem ismeri az ószövetségi iratokat, aki nem a választott nép tagja, nem is hallott ezekről. Mit mondjon saját magáról? Ugyanazt mondta, csak másként. Egy kicsit kevesebbet, de azt is nagyon jól mondta. Én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy tanúságot tegyek a világosságról. Mindaz, aki az igazságból való, és itt emeli a tétet, az hallgat az én szavamra. Nem másra hallgat az én szavamra. Majdnem ugyanazt mondta el, mint a tanítványainak. Csak amit el lehetett mondani, ebből kedves hallgatók, megérthetjük, hogy mindenkinek nem lehet ugyanazt elmondani. Mert sokfélék vagyunk, sokféle élethelyzetben. Van, akinek kevesebbet kell mondani. Nem lehet mindig mindenkinek elmondani a leckét, hanem személyre szabotta. Hát a római helytartónak ennyit lehetett mondani. Tehát aki az igazságból való, az egyedül ő rá fog hallgatni, nem más úton megy, nem másokra hallgat, ugyanazt mondta, mint a tanítványainak, csak másként is. Nem mondhatott el egyszerre minden Pilátusnak. De milyen az önérzet? Na, milyen az önérzet? Pilátus megsértődött, mert nem vette jó néven, hogy ez a vizsgálat alatt levő ember tanítja őt. Hát ilyen soha nem fordult elő. Ezért, amikor ezeket Jézus mondta, akkor azt kérdezte, hogy mi az igazság? Azzal hátat fordított Jézusnak, és kiment a zajongó tömeg elé, akit a főpapok manipuláltak. És ezzel Pilátus sorsa megpecsételődött. Megkérdezte, hogy mi az igazság, de nem várta meg rá a választ. Ma is milyen kevesen taníthatók. Az egójuk, a büszkeségük megakadályozza abban, hogy taníthatókká legyenek. Ezért magukra maradnak. Most mondok egy konkrét példát, ami ma megtörtént, mai, mostanában megtörtént eset. Van egy alkalmazott. Látja, hogy a vállalkozás döcög. És a főnöknek mondja, hogy mit kellene csinálni. De a főnök büszke. Hát nem mondja meg egy alkalmazott, hogy hogy kéne ezt az üzletet működtetni, vagy ezt a vállalkozást. Hát ő jobban tudja. És ezért a vállalkozás továbbra is megy lefelé. Kevesebb a pénz, kevesebb a bevétel, lassan nincs fizetés, elbocsátások lesznek. Miért? Mert a büszkeség, az ego megakadályozza a megoldás elfogadásában. Ott a megoldás fel van kínálva, tiszta ingyen, nem kell, mert az alkalmazott mondta. Na ez az önérzet, ez a büszkeség. Pilátus se tudta elfogadni, hogy Jézus őt tanítsa. De a lelkem én azért érezte a hívást. Érezte a hívást, mert háromszor is büntelennek nyilvánította Krisztust, és el akarta bocsájtani. A Bibliából megtanulhatjuk, hogy az emberi büszkeséggel nem sokra megyünk az életben. És ha önérzeteskedünk, vagy megsértődünk, attól még nem fognak a dolgok jobban menni. Ettől még lehet, hogy igazunk van valamiben, és hogyha van lehetőségünk és megfelelő alkalom, hangsúlyozom, megfelelő alkalom, akkor mondjuk el az igazat. Képviseljük, de ne erőltessük, mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Elhangzott. Az az ő dolga, hogy nem fogadja el. Mert hogyha erőltetjük, ellenállást vált ki benne. Ezek lelki törvényszerűségek. Akik tanulmányozzák a Szentírást, nem csak az örök életre készülnek fel, hanem a mindennapi életre is. Hogy hogyan bánjanak embertársaikkal? Erőltetni semmit sem szabad. Az élő vizet tartalmazó kis patak is csordogál, és találkozik egy nagy kővel, elállja az útját, most mit csináljon? Megkerüli. Vagy átbukik fölött. Tehát tovább folyik. Az nem akadály neki. Tehát erről van szó, Isten ügyesen fog megakadni néhány korlátolt ember döntése miatt. Végül is, aki az igazságból való, az hallgatni fog Jézusra, és nem másokra fog hallgatni. Na most nézzük azt, hogy mivel mentették fel a saját lelkiismeretüket azok, akik Jézust halálra ítélték. Ezt azért fontos megérteni, mert ma is hasonló törvényszerűségek alatt mentik fel az emberek a saját lelkiismeretüket, és teszik azt, ami helytelen vagy ami bűn. Mivel mentette fel Kajafás a lelkismeretét? Két ízben is, mert egyszer egyikkel, utána a másikkal. Tehát nézzük a János 11-ből, a katolikus fordítás alapján, János evangélium a 11. fejezetéből, a 49. verstől. Figyeljük meg! Egyikük Kajafás, aki abban az évben a főpap volt, így vélekedett. Nem értitek a dolgot. A Károlyi fordítás szerinti nem tudtok semmit. Nem fogjátok fel, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint sem, hogy az egész nép elpusztulja. De ezt nem magától mondta, hanem mint főpap megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért, nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól eltökélt szándékuk volt, hogy megölik. Na most, erre az elhangzottakra, amit Kajafás mondott, a válasz az előtte levő sorokban van. Hogy miért mondta ezt? Hogy jobb, hogy egy ember halljon meg a népét, sem, hogy az egész nép elveszze. És miért volt ez profécia? Ő hogy értette ezt, és milyen másik értelemben valósult ez meg? Mert nem úgy valósult meg, ahogy ő gondolta, illetve megvalósult, csak nem úgy. De szeretném akkor ezt tisztázni. Nézzük akkor, mit ír előtte az evangélium, János 11.46-tól. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és hírül vitték, amit Jézus tett. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és megkérdezték. Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz. Ha tovább tűrjük, mindnyájan hinni fognak benne, és most figyeljünk. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják a szentélyünket is, népünket is. Ha hagyjuk ezt, hogy Jézus tovább tanítsa a népet, és sok csodát tegyen, jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a templomot, és elveszik tőlünk már, mint a főtanástól ezt a népet. Miről van itt szó? Kajafás arra gondolt, hogy Jézust be kell áldozni és meg kell ölni. Jobb, hogy egy ember vesszen el a népét, mint hogy az egész nép elvesszen. Mert ha a nép Jézusra hallgat, akkor ők, bocsánat, de fölöslegessé válnak. Hát ha a nép Jézust követi, akkor a nép vallási vezetői fölöslegessé válnak. Ezt a rómaiak is észreveszik, és a népet lekapcsolják róluk, és hát akkor Jézus legyen a helytartó, vagy tudom is én, nem ez a lényeg, hogy mi történhetett volna, de a lényeg az, hogy ők féltették a hatalmukat. Hogy csak a nép és a templom ügye csak az ő kezükben van jó helyen. Jézus kezében nem, senki más kezében, csak az ő kezükben. És mivel ragaszkodtak a hatalomhoz, ez rontotta meg őket. Tehát itt erről van szó, hogy eljönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk ezt a szent helyet és a népet, és akkor erre mi legyen a megoldás? Hát akkor inkább egy ember halljon meg a népét, mint hogy az egész nép elveszze. És hogy értette ezt? Kajafás úgy értette, hogy akkor áldozzuk be Jézust, inkább Jézus halljon meg, és akkor a nép megmarad, és mi tudjuk majd, hogy azt a római hatalmat hogy kell túlélni. Mi tudjuk, hogy hogy kell a római igát lerázni. Majd mi kiegyezünk, vagy túléljük, és megmentsük a népet. Így érthető? Tehát ez volt a lényeg. Tehát valójában a hatalmukat féltették Jézustól, tehát a hatalmukat védték, a hatalomhoz ragaszkodtak, hogy a nép, tehát hogy ne a Jézusra, hanem ő rájuk hallgasson, de ezt csak úgy lehet elérni, ha Jézust megölik. Ezért jobb, hogy egy ember halljon meg a népét, hogy nehogy az egész nép elveszel a rómaiak által. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a zsidó nép akkori nemzedéke pontosan emiatt veszett el. Ők így akarták megmenteni, de így veszett el. Mert Krisztus mennybe menetele, tehát halála, feltámadása és mennybe menetele után az a római zsidó háborúban, Krisztus után 70-ben, ez még az a nemzedék, eljöttek a rómaiak, és lerombolták Jeruzsálemet, és a templomot felégették, és nagyon sokan meghaltak. Iszonyú volt ami ott történt. Én erre most nem akarok kitérni. Josephus Flavius ezt leírja a Zsidó háború című könyvében. Tehát azzal, hogy ők meg akarták menteni a népet, pontosan a pusztulásba vitték. És így mentették fel a lelkismeretüket, hogy hát akkor, hogy egy ember meghal, ez nem akkora nagy gond, de a népet megmentsük. Na, ezt azért mondtam el, mert ez ma is így történik. Kicsi és nagy dolgokban. Mindig van valami szent cél, vagy valami nagy magasztos cél, hogy valakit miért kell félreállítani. Ez így van. És az egyszerű nép nem látja. És mi magunk is felmentjük sokszor a lelkiismeretünket, és olyanokat teszünk, ami nem helyes. Soha ne tegyünk ilyet. Tehát akkor tovább lépek. Mi a másik értelem, ahogy beteljesedett ez a profécia, amit Kajapás mondott? Azt sem tudta, hogy hogyan teljesedik, milyen módon. Abban az értelemben teljesedtek be, hogy Jézus meghalt a népért, hogy a népet a bűneitől és az örök haláltól megmentse. Jobb, hogy egy ember halljon meg a népét sem, hogy az egész nép elveszen. Igen, hogy Jézus odaadta áldozatul magát a népért, mert amikor őt megölték, tulajdonképpen ez áldozat bemutatás volt Jézus részéről. A mennyei atya is áldozatul adta az ő fiát, és így a népnek a bűneiért a büntetés ki van fizetve, ezért a nép megmenekülhet. Azok, akik hisznek, és engednek Krisztus szavait. Tehát ez így teljesedett. Nem tudom, érthető volt? Tehát azzal, hogy Jézus áldozatul adta magát a népért, ezáltal a nép megmenekül. Azok, akik hisznek, és engednek Jézus szavainak. János evangéliuma ezt írja, de ezt nem magától mondta a főpap. Nem magától mondta, hanem mint főpap megjövendőlte, hogy Jézus meghal a népért, és nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Istennek minden népből, nemzetből és ágazatból vannak gyermekei. És minden egyházban vannak gyermekei, akár elhisszük, akár nem. Mindenhol vannak neki gyermekei, báránykái. És János evangéliuma mit ír a 10. fejezetben? Azt írja, hogy a jó pásztor ki fogja szólítani az övéit az aklokból. És lesz egy nyár és egy pásztor végül. Ezt nem én csinálom, nem a másik vagy a harmadik. Ezt Jézus. A jó pásztor. De miről ismerhető fel a jó pásztor? Hogy életét adta a juhokért. És azt mondja Jézus, hogy a bárányok, a juhok ismerik az ő hangját. Az ellenség hangját nem ismerik, attól elfutnak. Az a hatalom hangja, az a büszkeség hangja, az a nem sorolom. A jó pásztor hangja más. A szeretetből és igazságból fakad. És a juhok azt megismerik. És azt követik. És végül így lesz. Egy nyáj és egy pásztor. Egy pásztor és egy nyáj. Nem egy akkor, itt a Károlyi fordítás nem pontos. Károlyi Gáspár fordítás. Ott úgy van, hogy lesz egy akkor és egy pásztor. Nem. Egy nyáj lesz és egy pásztor. Ez a helyes fordítás. Kajafás a bűn hatalmába volt, nem is érthette meg világosan, hogy az, amit mondott, az a jövendőd és mire vonatkozott. Akkor ezt tovább nem részletezem. Kicsit tovább lépek. Kajafás azért kérdezte meg Jézustól, hogy mondd meg nekünk nyíltan, hogy te vagy az Isten fia, mert az ő felfogásuk szerint, ha Jézus Isten fiának vallja magát, akkor Istennel egyenlővé tette magát, és ha Istennel egyenlővé tette magát, akkor ez az ószövetségi írások alapján az Isten káromlás. Ő ezt gondolta, és ezt vallották. Ha pedig Isten fiának vallotta magát, akkor ez káromkodás, mert a mózesi törvény szerint is egy Isten van, senki sem teheti magát egyenlővé az Istennel. Tehát az Istentől kapott mózesi törvény nevében el lehet ítélni, hogy méltó a halálra. Figyeljük! Van a gyilkos szándék! Az el van leplezve. Előre eldöntötték, hogy Jézus megölik. Akkor jönnek a törvénnyel, és azt mondják, hogy na igen, hát itt a törvényben benne van, hogy el lehet őt ítélni. Erről van itt szó. De azzal, hogy törvényre hivatkozva mondhatták ki fölötte a halálos ítéletet, ezzel igazolták magukat a törvénnyel, hogy helyesen cselekednek. És elleplezték önmaguk elől is azt, hogy Jézusra féltékenyek és gyűlölik őt. Itt egy példát hozok fel, ha Jézus szombaton gyógyított, akkor a szemükben Jézus szombatrontó volt, mert az orvoslás munkának számít, tevékenységnek számít, szombaton pedig nem szabad az Isten törvénye szerint dolgozni. Tehát Jézus bűnös, mert áthágta a szombatot. Jézus ezzel szemben elmondta, hogy a szabad szombaton jó cselekedni. Hát az Isten szombaton nem ragyogtassa fel a napsugarat, és nem ad esőt. Szabad jó cselekedni. Tanítványainak azt mondta, én megtartottam az én atyám parancsolatait. Tehát akkor miért mondják azt, hogy áthágta? Azt mondta, én megtartottam atyám parancsolatait. Ti is tartsátok meg az én parancsolataim, most megmaradtok az én szeretetem. Én megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ti tartsátok meg a parancsolataimat, és megmaradtok az én szeretetemben, mondta Jézus. Tehát Jézus nem hátrált a szombatot, amikor gyógyított. De mivel Jézus gyűlölték, ezért az egészet úgy próbálták beállítani, hogy a nép megbotránkozzon, és Jézustól elforduljon. Na most, hogyan mentette fel Pilátus a lelkiismeretét? Erről is egy pár szót. Hát úgy mentette fel, hogy sajnálom, hogy a Pilátussal tovább nem tudunk foglalkozni, mert kevés az idő. Úgy, hogy kezét mosta Pilátus, és azt mondta, én ártatlan vagyok ennek az embernek a vérében, ti lássátok. Ám azzal, hogy ezt tette, és ezt mondta, nem háríthatta át a felelősséget senkire. Hát bocsánat, ő volt a helytartó. Neki kellett ítéletet hozni. Hiába mondta, hogy a főpapok akarták, és a lármázó tömeg követelte Jézusnak a halálát, mert Pilátus nem azért engedett nekik, hanem azért, mert megfenyegették. Azt mondták neki, ha nem ítéled el, nem vagy a császár barátja. És aki magát királlyá teszi, ellene szegül a császárnak. Ezért kutakodott Pilátus, hogy itt tényleg király vagy te, valóban király vagy te? Mert hogyha király, akkor egy leigázott nép, ha egy királyt állít, az szembeszegül és a császáros. Ha ő a királyt felmenti, akkor a király mellé állt a császárral szembe. Neki akkor annyi vége. Nem csak a hivatalát veszíti el, hanem az életét is. Erről van szó. Megfenyegették a főpapos az írástudó Pilátust. És ő ezért, akkor utána azt gondolta, hogy azzal megvan oldva minden, hogy megmosom a kezeimet, és azt mondom, hogy ez a ti dolgotok, ti lássátok. Kiderül tehát, hogy ha Jézus szabadon bocsátja Pilátus, akkor a saját állásával és az életével játszik. Mert ha a főpapok bevádolják őt a császárnál, akkor a császár nem fog neki kegyelmezni. Mert bűnpártolónak és bűnrészesnek fog látszani. Pedig nem volt, az nem bűnpártolás, sem bűnri. De ennek látszik, milyen érdekes. Nézzétek csak meg, milyen érdekes. Aki az igazság mellé áll, az látszik bűnpártolónak és bűnrészesnek. A többi nem. Látjuk? És ezért nem mernek az igazság mellé állni, mert akkor mit szól a többség? Erről van szó. Pilátus tehát olyan helyzetbe került, hogyha ő Krisztus mellé áll, és az igazságot választja, akkor látszik árulónak és bűnösnek. És az élete is veszélybe kerül. Mert a császár nem fog neki kegyelmezni. Menteni akarta a pozícióját és az életét, ezért engedett a főpapok követelésének, és ezért ítélte halálra Jézust. Sajnos meg kell jegyezzük azt, hogy amennyire a történelmet én ismerem ebben a tekintetben, Krisztus halála után nem sokkal, néhány évvel később Pilátus kegyvesztett lett a császár szemében, és letette a császár őt, száműzte. És ki tudja, hogy milyen lelkiismeret furdalások között halt meg, hogy Krisztust halálra ítélte, miközben tudta, hogy ártatlan. Tehát nem érdemes, nem éri meg, nem érte meg. Legalább akkor az egyszer, amikor a felesége üzent neki, hogy sokat szenvedtem emiatt az igaz ember miatt álmomban éjjel. Semmi dolgod ne legyen ezzel az emberrel. Legalább akkor kellett volna a feleségére hallgasson. Akkor az egyszer, ha máskor nem is. Ma is sokan állítják azt, hogy hisznek Jézusban. De amikor olyan helyzet áll elő, hogy Jézus szavai miatt szenvedniük kell, vagy hátrány éri őket, akkor megbotránkoznak és elfordulnak Jézustól. Az ilyenekről írja az evangélium, hogy inkább szeretik az emberek dicsőségét, vagy dicséretét, mint az Isten dicséretét. Inkább szeretik. Inkább akarnak az embereknek megfelelni, mint az Istennek. És akkor végül, hogyan nyerhetünk lelki erőt a mindennapi küzdelmeinkhez, ebből a kimondhatatlan értékű isteni szeretetből, néhány gyakorlati dolgot szeretnék mondani azután az elméleti fejtégetés után. Azok alapján mondom, kedves hallgató, ahogy én is a mindennapokban szoktam ezt cselekedni, olvassuk minden nap a Szentírást, különösen az evangéliumokat és az Új Szövetséget. Legalább egy 20 percet vagy fél órát. Ha valakinek nem megy az olvasás, ma már elérhető az interneten, hallgatni is lehet. De minden nap, ez a lényeg, minden nap. Az élet kenyerét, Krisztust vegyük magunkhoz. Olvassuk Jézus életét, tanítását. Vegyük figyelembe, hogy az evangéliumokban legalább majdnem egy harmada Jézus Krisztus szenvedéstörténete, kereszt áldozata és feltámadása. Ha úgy lehet, hogy ilyen sok részt töltesz ki? Hát akkor biztos nem véletlen. Tehát elmélkedjünk Krisztus szenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Ne csak húsvétkor, hanem rendszeresen. És mi fog akkor történni? Hát az fog történni, hogy a Szentlélek ebbe bekapcsolódik, főleg, ha még imádkozunk is előtte. És elkezd Krisztus minket formálni. Mert amit szemlélünk, amivel foglalkozunk, olyanná válunk. Ha valaki folyamatosan a tévét nézi, vagy az interneten van, vagy Facebookozik, hát olyanná válik, amik oda vannak írva, és oda ott, amiket lát. De ha Krisztus szemléli, Krisztushoz válik hasonlóvá. Tehát ezért minden nap egy kicsit tegyük oda magunkat. Akkor tanuljunk meg szabadon és tisztelettel beszélgetni a Jóistennel, a mennyei atyánkkal. Szólítsuk meg őt a saját szavainkkal, Jézus Krisztus nevébe. Öntsük ki előtte a szívünket, mint a vizet. Mindig tisztelettel és őszintén szóljunk neki. Neki elmondhatjuk bajainkat, örömeinket, bánatunkat, és ő biztosan meghallgat minket. Próbáljunk vele ne csak gondolatainkban, hanem szavainkkal is beszélgetni és imádkozni. Ezen kívül gyűjjünk össze hívő hittestvéreinkkel, vagy más keresztényekkel is. Hetente vagy két hetente egyszer imádkozni, egy imaórára. És akkor olyankor ne tolja senki magát előtérbe, hanem akkor imádkozzunk. Olvassunk a zsoltárokból. Készítettem zsoltár katalógust, a 150 zsoltárból, hogy melyek azok a zsoltárok, amelyek imádságra valók, melyek azok, amelyeket lehet imádkozni, és valamelyik, amelyek csak tanításra van. Szívesen odaadom ezt a katalógust. Lehet használni. Fölnyissuk a Szentírást, a zsoltárokat, közösen imádkozzuk. Az egyik mondja az egyik verset, a másik mondja a másik verset. Utána valami Isten dicsőítő éneket énekelünk. Utána a saját szavainkkal imádkozunk egymás után. Végül elmondjuk a mi atyánkat. Hát lehet közös imaórákat tartani. Imádkozzunk a betegekért, imádkozzunk az evangélium ügyéért, hogy legyen, aki az evangéliumot hirdesse. Imádkozzunk a világ vezetőjéért. Ha fogjuk olvasni a Szentírást, az Új Szövetséget különösen, ki fog derülni, hogy miért kell imádkozni. Mi az, amit az Isten akar, hogy miért imádkozzunk? És akkor nem saját magunk körül forog az imádság. Csupa önzésbe, csak rólam szól, meg a családomból. Senki másról nem szól az imád. Hanem Isten akarata szerint imádkozzunk. Ezen kívül, hát igen, ezt javaslom, és ne véget nem érő litániákat mondjunk, hanem a saját szavainkkal és zsoltárokkal imádkozzunk, mert ez sokkal áldásosabb. És ezt meg fogjuk tapasztalni. Hogyha valaki ott van az imaórán, vannak egyszerűbb lelkek is. Hagyjuk, hogy ő is megszólaljon, de ha nem tud megszólalni a saját szavaival imádkozni, nem baj, legyen ott. Nem szépen kell imádkozni, hanem őszintén. Ha csak néhány szót is mond valaki, csak szívből jöjjön, ez a lényeg. És ne féljünk attól, hogy a másik mit gondol, mert nem az az érdekes. Mi a Jóistennel beszélgetünk. Minden nap kérdezzük meg a Jóistent, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Hordozzuk a családban egymás terhét, és így töltsük be Krisztus törvényét. Hetente vagy két hetente látogassunk meg egy-egy beteget vagy idős embert, aki magára maradt. Annyi jót lehet tenni, ki lehet takarítani nála, lehet, hogy el van tehetetlenedve. A gyerekei külföldön vannak, takarítsunk ki nála, legalább egyszer vásároljunk be, ha tehetjük. Szegényekre legyen gondunk, de ne hagyjuk, hogy kihasználjanak. Szentírás arra tanít, a jó cselekedethez ragasszatok tudományt, Isten ismeretet. És akkor nem fognak kihasználni. Olvassuk Jézus szavait, és engedelmeskedjünk neki. Ha valamit nem értünk, azért olvassuk tovább. Kérdezzünk meg olyan embert, akiről úgy gondoljuk, hogy Istennel jár. Akinek a szavai és az élete egybeesik. Igyekszik aszerint is élni, ahogy tanít, vagy ahogy beszél. Kérdezzünk meg, hányszor Magyarországon töltöttünk 21 évet? Több év telt el, míg valaki megmerte kérdezni.
Hogy hogy van az, hogy ne vigy minket a kísértésbe? Hány év telt el, amíg megkérdeztes? Elmondtam, igen, úgy van a görögben, de nem ez a lényege, nem az Isten visz kísértésbe. Mert Jakab apostol válaszol a levelében, hogy nem az Isten kísért, hanem a mi megromlott emberi természetünkből jönnek a kísértések, illetve a sátántól. Itt ezt azt jelenti, hogy ne vigy minket a kísértésbe, hogy ne engedd, hogy kísértésbe essünk. Hány év telt el, míg valakinek egy annyi bizalma volt, hogy megmerje kérdezni például ezt? És akkor örültem, hogy tudtam válaszolni neki. Vagy van olyan, hogy hazatelepettünk, és most írogat nekem. Nem jött el egy előadásomra sem. De most ír, és most kérdez. Most érzi a hiányát. Mert az emberek vágyakoznak Isten iránt, és nem kapnak megfelelő útmutatást és támogatást. Elmélkedjünk Jézus életéről szavairól minden nap. Szemlélés által változunk el, és így válunk Jézushoz hasonlóvá. Vigasztaljuk a szomorúakat. A szomorúakat vigasztalni nem kell pénz. Csüggetteket bátorítani nem kell vagyon. Még aki Istennel jár, még az is örül annak, ha megerősítjük. A tegnap az egyik nagynéném az előadás után, aki maga is segítségre és bátorításra szorul, azt mondta, kitartás. Ezt az egy szót odasukta a fülembe. Kitartás. Kedves jelenlévők, egymást bátorítsuk, erősítsük, ne pedig egymást romboljuk. Ne a sátán eszközei, hanem Isten eszközei legyünk ebben a világban. Ha Jézust fogjuk szemlélni és róla emélkedünk, az ő szavain gondolkodunk, akkor meg fogjuk utálni a bűnt, és jobban fogjuk szeretni az Úr Jézust. Lelki erőt kapunk minden nap a gondjainkhoz, végső reménységet, hogy nem a halálé lesz az utolsó szó, hanem Jézus Krisztusé, aki feltámadt és aki legyőzte a halált. Lesz végső reménységük. És ez a Jézus ott van, most is az atyánál, az atya jobbján ül, és közben jár értünk. Engedjük, hogy Jézus mindinkább Úr és Király legyen az életünkben, mert ha ezt tesszük, akkor várni fogjuk az ő eljövetelét, úgy, ahogy a mennyasszony, a szerelmes mennyasszony várja a vőlegény érkezését. Az én drága feleségem is, amikor mentem, hogy elvegyem feleségül, örült. Gyönyörű szép fehér ruhában volt, és örült. Hát az Isten népe készül Jézus második eljövetelére. Nem a szórakozik, hanem készül, szeret és szolgál, teszi a jót, és imádkozik, virraszt és tevékeny. Gyakran a lelki erőnket elveszi az, hogy egyik vagy másik ember, vagy családtag, vagy rokon, vagy munkatárs igazságtalanul bánt velünk, és megbántott. Előfordul ez? Hogy igazságtalanul bántak velünk, és akkor ilyenkor nagyon-nagyon fáj a lelkünk, és nem tudunk szabadulni ettől az egésztől, és mindig erre gondolunk, és folyamatosan dohogunk magunkba, vagy szomorkodunk. Jézus mire tanított? Amikor ez eszünkbe jut, akkor szívből akarjunk megbocsájtani. A megbocsájtás nem érzelem, hanem akarat kérdése. Ha meg akarok bocsájtani, Jézusért, nem azért, mert a másik megérdemli, Jézus iránti viszont szeretetből, akkor az érzelmeim is fognak utána igazodni. Mert ha azt kérdezed, hogy képes vagyok-e megbocsájtani, nem, hát érzelem szerint soha. De ha meg akarok bocsájtani, Jézusért, Jézus iránti szeretetből, akkor az érzelmeim fognak utána igazodni, mert Jézusért ezt megteszem, és az Úr gyógyítani fog. Ez a lényeg. És akkor mi fog történni? Felszabadul a lelke. A szeretetre és a szolgálatra. Lelki erőm lesz. Nagyon fontos a megbocsátás. És minden nap tanuljunk meg megbocsátani. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. Ha ti megbocsátjátok az embereknek a vétkeit, akkor a mennyei atyátok is megbocsátja a ti vétkeiteket. Ha ti nem bocsátotok meg, akkor a mennyei atyátok sem bocsájt meg nektek, mondta Jézus egész világosan. Tehát kedves jelenlévők, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy azért annyira nem fárasztottam ki mindenkit, és lesz még valami, amit magukkal tudnak vinni a mostani előadásból. Szívből kívánok minden jelenlévőnek jó Istentől megáldott gazdag húsvéti ünnepeket.